Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Magyar-orosz csúcs, meglepetés vagy mégse? A magyar vezér közvetítésbe kezdett az orosz és az ukrán fővezér között. Ez nem meglepetés? Vagy az? Aztán földcsuszamlásszerű munkáspárti, tehát baloldali győzelem az Egyesült Királyságban. Ez meglepetés vagy mégsem? Franciaországban viszont grandiózus szélső jobboldali győzelem. Bár most vasárnap akár meglepetésre vagy mégsem, egy győzelem komolyan erodálódhat. Amerikában Joe Biden visszalép. Vagy igen, vagy nem. Meglepetés vagy mégsem? Öreg emberek a hatalmon az öreg ifjúnak gondolt Amerikában, viszont a jó öregnek mondott Franciaországban 20 évesek kerültek a hatalom közvetlen közelébe. Mi történik ezzel a világgal? Ezt a kérdést egy 94 éves örök ifjú gondolkodónak, Berenté Ivánnak, a professzornak fogom föltenni, de nem most azonnal. Legelőször arról, hogy nagyon komoly nemzetközi figyelmeztetések dacára Kijev után már is Moszkvában landolt Orbán Viktor gépe és Dafke leül tárgyalni azzal a Putyinnal, akit a magyar nép formális szövetségesei egységesen háborús bűnösnek tartanak. Azt követően pedig, most fogózkodjanak meg, a miniszterelnöki különgép Susába repül. Tudják, hol van Susa? A hegyi Karabakh területén, az Azerbajdzsán által nemrég megszállt térségben, ahonnan az agresszor, Azerbajdzsán, csak úgy kitelepített 150 ezer embert. Susa, ahol a magyar miniszterelnök hagyni fogja magát ünnepeltetni, egy olyan város, amelyet hazánk igazi szövetségesei Örményország szuverén részeként ismernek el. A megszállás miatt szankcionálni kénytelenek Azerbajdzsánt, ahol Orbánt hősként tartják számon. Így van ez, vagy egyáltalán most fake newsokat terjesztek? Ezt kérdezem először is Szalai Mátétól, egyetemi kutatótól, Magyarországon és Olaszországban egyaránt egyetemi tanár. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én nem hallottam, hogy bármilyen fake news terjesztett volna, szóval ezek mind igazak. Ez szerintem nagyon nagy vitákat fog ezt szülni, de hát már most látható az, hogy pár nappal az Európai Uniós elnökség átvételét követően Orbán Viktor miniszterelnök ilyen látogatásokba kezd volt. Az elmúlt napokban remény arra, hogy ugye Ukrajna elnökének meglátogatásával valamilyen külpolitikai változás látható Magyarországon, de hát most, vagy Putyin oroszának meglátogatása ezeket teljesen zárójelbe tette, ezeket a diskurzusokat.
És bár nyilvánvaló, hogy mindenki számára ma Oroszország-Ukrajna konfliktusának megoldási lehetőségei a legfontosabbak, de azért hadd kérdezzem meg önt, akiről, akik ismerik a munkásságát, tudják, hogy nagyon erősen koncentrál a közép-keleti térségre, volt szovjet közép-ázsiai térségre is, és ezen belül nyilván jól ismeri az azeri örmény konfliktus, hogy engedheti meg magának azt egy egyetlen Európai Uniós kormányfőként, hogy egy ennyire vitatott térségbe elmenjen, és a legújabb testvéreink, a türkök valamilyen föderációja, vagy ilyen együttműködési szervezetének a csúcs értekezletén jelenjen meg egy ennyire kritikus szituációban, ennyire kritikus térségben. Hát ez elképesztő számomra.
Igen, sokféleképpen lehet értelmezni ezt az egymás követő utat, mert igen, ahogy ön is mondja, nem csak Ukrajnáról és Oroszországról szól, hanem Azerbajdzsánról is, illetve a türk tanácsnak az ülésén való részvételéről. Fontos azt látunk, hogy azért a kettőt, tehát a moszkvai meg a csusai utat azért annyiban külön kell kezelnünk, hogy Azerbajdzsán ugyan sok kritika illeti az Azerbajdzsánt az Európai Uniós részéről, de teljesen más megítélése van, mint Oroszországnak. Azerbajdzsán az Európai Unió kiemelt partnere, energetikai partnere, és valóban nagyon sokan elítélik azt, hogy most felépett Örményországgal szemben az elmúlt időben egyik Karabakh visszavételékor vagy elfoglalásakor, de ennek ellenére azért az Európai Uniós vezetők inkább csak csendben vagy korlátozottan kötődtek az azeri vezetőket. Tehát ebből a szempontból az, hogy Magyarország miniszterelnöke részt vett tárgyaláson az azeri vezetőkkel is, az teljesen más fényben tűnik fel Európa nagyvárosaiban, fővárosaiban, mint a Vladimir Putyinnal való találkozó. Ráadásul meg azt is hozzátehetnénk, hogy azért az orosz-azeri viszony sem felhőtlen, Azerbajdzsánnak kifejezetten orosz befolyás visszaszorításában érdekelt ebben a dél-kaukázusi térségben, és hát láttuk, hogy Oroszország inkább Örményországnak a pártján az ő oldalán állt, ami nyilván nem reális megfontolások voltak a mozgatórugói, hanem különböző biztonságpolitikai számítások és geopolitikai számítások, amelyek arra ösztökelték Oroszországot, hogy inkább az örmények mellett álljon ki, és ne Azerbajdzsán oldalán, amelyik inkább a törökökkel működik együtt, és most már egyre inkább az Európai Unióval.
És Izraellel is, ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy az izraelieknek a kedvenc közép-ázsiai országa Azerbajdzsán, de ugyanakkor Azerbajdzsánnak ettől függetlenül kitűnőek a kapcsolatai a szomszédos Iránnal is, úgyhogy egy olyasfajta politikát tud jobban megvalósítani, mint Magyarország, hogy ilyen egyidejűleg több vasat tart a tűzben, de ügyesen csinálja.
Így van, bár Azerbajdzsánhoz azt is hozzá kell tennünk, hogy azért ott voltak komoly feszültségek Iránnal is, tehát egy ilyen se szeretem, se nem utálom kapcsolatom a két ország között. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Iránban rengeteg azeri él, ezért van egy természetes kapcsolat, úgymond a két társadalom között, és hát nyilván, hogyha van egy ilyen természetes kapcsolat, akkor ez azt is jelenti, hogy egymás belügyeibe is érdekeltek lesz.
Egyébként Izrael, illetőleg Irán két kulcsszó, mind a kettő valahol ugye gyűlölik egymást, ezt mindenki tudja, de csak nem vesszük előképpen figyelembe a történelmet, hogy azért a perzsák és a zsidók, és különösképpen a 20. században, és amikor én ott jártam, akkor a személyesen is tapasztaltam, ellentétben a közhiedelemmel, az irániak a zsidókat szeretik tulajdonképpen, és az a rengeteg iráni zsidó az ugyan elhagyta az országot, de azoknak egy részem továbbra is egyedüli iszlám országként önként és szabadon ott marad, és nagyon erősen iráni kötődésűek. Tehát ezek olyan, hogy azt hiszem, 2700 éve ott élnek a zsidók, és hát ellentétben azzal, amit látunk, hogy itt izraeli zászlókat égetnek, azért a zsidók élete nem rossz, nem rosszabb, mint az irániaké.
Így van, és hát ha megnézzük Izraelnek a stratégiáját, amit a gyakorlatilag létrejött, akkor azt láthatjuk, hogy mindig örömmel próbáltak kapcsolatot építeni olyan etnikai vagy vallási kisebbségekkel a térségben, amelyek ugye nem a muszlim arab többséghez tartoznak, most itt a többség kisebbséget regionális szinten értve. Éppen ezért láthatjuk azt, hogy Izrael nagyon hamar kinyúlt ugye a törökök felé, a török-izraeli kapcsolatok, azok már ugye a 40-es évek végétől kezdve fejlődtek, de Iránnal is volt egy ilyen szándék, hiszen ugye az iráni perzsa többség az más megítélés alá esett, mint a regionális arab többség, de a vallási kisebbségek esetén is, például a libanoni keresztények kapcsán.
Egyébként Iránban két vallás, protected religion, védett vallás, az egyik a muszlim, a másik pedig a zsidó, és a zsidóknak természetesen ez inkább formális dolog, de van hivatalosan két parlamenti képviselőik is, és ha már itt tartunk, akkor Iránnál, hogy olyan elnökválasztási esemény sorozat zajlik, és most vasárnap kicsúcsosodik, hogy állítólag egy olyan ember kerülhet az elnöki székbe, aki kimondottan minden értelemben, tehát jó értelemben progresszív. Ezt ön beveszi, tehát hogy valóban olyan ez az ember, és valóban hagyni fogják, hogy őt megválasszák demokratikusan?
Hát egyrészt mindenképpen várjuk meg a végleges eredményeket, mert azok nagyon sokat fogunk az, hogy pontosan tudjuk értelmezni, hogy mi is történik Iránban, de valójában, hogyha megnézzük most a jelenlegi helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy az elnök választások második fordulójában az első forduló eredménye alapján kettő vezető jutott be, az egyikük Masoud Pezeshkian, aki reformistának, vagy ahogy ön is mondta, progresszívnek szoktak nevezni, a fő ellen, vagy az egyetlen ellenpartnerét, Jalili, aki pedig kifejezetten konzervatív konzervatív, principalista, és beillik az iráni iszlám köztársaság politikai fősodrájba. Eleinte, amikor az iráni rendszer vezetői megszűrték, hogy kiindulhat a választásokon, akkor már sokan felkapták a nevüket Masoud Pezeshkian nevére, akit ugyanérsékelnek tartanak az egész országban, és hát az többen annyiban intézték el ezt, hogy miért hagyták indulni, hogy az iráni rezsim így akarja a részvételt növelni a választásokon, abban előkedve, hogy rengetegen fiatalok közül mondjuk elmennek majd szavazni, úgy, hogy persze nem ő fog győzni, hanem a rezsimnek a principalista támogatóit. Tehát egy politikai trükként értelmezték ezt a legtöbben, viszont azt láthatjuk, hogy az első forduló végeredményében, hogy Pezeshkian jött ki győztesen a szavazatok 44%-ával, Jalili pedig 4% ponttal alul maradt kvázi. Ugyanakkor ez még nem jelenti azt, hogy itt Pezeshkiannak nagyobb esélye elne győzni, mint Jalilinek, meglátjuk majd, hogy jönnek ki az eredmények, ami mégis elgondolkodtatott nagyon sok embert, és hát sok és köztük engem is, az volt, hogy a több iráni konzervatív politikus, például azok is, akik indultak az első fordulóban, de elmutottak a másodikban, az ő támogatóiknak egy része publikusan nem Jalili mellett állt ki, tehát nem a konzervatív mellett állt ki, hanem az úgynevezett reformista mellett. Így tehát elképzelhető, hogyha ma Pezeshkian jön ki győztesnek, akkor lehet, hogy az iráni rezsim úgy érzi, hogy ismét vissza kell menni egy korábbi időszakhoz, amikor kicsit progresszívebb, kicsit mérsékeltebb vezetése lenne az országnak, és nem egy ilyen kemény vonalas, mint amilyen volt Ebrahim Raisi elnök egészen a haláláig, de tényleg meglátjuk, mert hogyha úgy jönnek ki a számok, hogy Jalili nagyon meg fogja nyerni, vagy akár csak épp, hogy meg fogja nyerni, akkor már inkább azt a narratívát tudjuk igazolni, hogy Pezeshkian csak azt a célt szolgálta, hogy növelje a választási részvételt.
Igen, csak hogy abból beláthatatlan következmények lesznek, mert az Irán, ahogy így lefestette, és ahogy ismerjük a történetet, hiába a közhiedelem szerint egy 100%-os elnyomó diktatúra, úgy, mint az arab világnak az országai, ez valójában tényszerűen, amit most elmondtunk csak, mutatja, hogy Irán az teljesen más, az egy különb, egy egészen speciális arab, muszlim, Isten őriz, nem arab, hanem muszlim ország, amelyből bármi lehet. Tehát egy rendkívüli érték, amivel csinyán kell bánni, és Izraelnek pedig létfontosságú, hogy olyan vezetője legyen Iránnak, akivel aztán lassan, de biztosan visszatér az eredeti rendes zsidó perzsasz viszony.
Emléletben ennek szerintem esne igaza van, de az izraeli vezetők látják azt, mint ahogy ugye mi is látjuk azt, hogy azért az, hogy ki lesz az iráni elnök, az másodlagos ahhoz képest, hogy ki a legtöbb vallási vezető, és kik azok a legfontosabb emberek, akik körülötte vannak, és hát ebben nyilván semmilyen változást nem látunk, amíg ez nem történik meg addig ez a kemény vonalas iráni külpolitika, aminek lételeme az, hogy Izrael ellenes legyen, az folytatódni fog. Éppen ezért egyébként több izraeli kutató is, politikus is beszélt arról nyilvánosan és nem nyilvánosan is, hogy ők jobban örülnének, hogyha Said Jalili, tehát a konzervatív, principalista politikus győzne, hiszen ebben az esetben könnyebb lenne felépíteni azt a nemzetközi narratívát, ami Irán elszigetelésére irányul. Pontosabban az iráni rezsimeit elszigetelésére irányul.
Hát igen, ez így van, ez a reálpolitika. Magam, aki megengedhetem magamnak, hogy progresszíven gondolkodjam szabadon, lehet, hogy valójában nem is vagyok az, de hát én nekem ez nem tetszik. Én azt akarom, hogy Izrael ne arra építse a nagy hazafiságát, hogy mennyien akarják meggyilkolni a zsidókat és a tengerbe fullasztani, hanem arra épüljön, és ne ezt tartsa össze a népet, hanem az, hogy valóban a muszlim világ befogadja azzal a feltétellel, hogy a palesztinok is megkapják a jogos jussukat, de ez a jelek szerint, amíg Netanyahu van, addig ez eleve nem fog nagyon menni, gondolom én.
Hát, ezzel egyetértek, igen.
Igen. De akkor ugorjunk. Az orosz-ukrán-magyar háromszög ügyében nagyon okosak egyelőre nem lehetünk. Ön tud valami olyasmit, vagy érez valami olyasmit a levegőben, ami megmagyarázza ezt a rendkívüli bátorságot a magyar miniszterelnök részéről?
Én azt érzem ebben a kísérletben, ebben a diplomáciai kísérletben, hogy Orbán Viktor egyre inkább igyekszik megszólítani az európai közvéleménynek azt a részét, amelyik a magyar közvélemény egy részéhez hasonlóan már csak lezárna ezt a konfliktust, lehet, hogy nem is követi, lehet, hogy nem is érti, hogy pontosan mi történik, de nem abban látja a kiutat, amiben az európai fős a dolga tartozó vezetők, hogy Ukrajna mellé álljon Európa és Oroszországgal szemben nagyon sok szankciót foganatosítson. Tehát szerintem ott a Viktornak van egy ilyen diplomáciai vagy nyílt diplomáciai célja, és hát ezt az európai elnökséget valószínűleg fel akarják használni erre. Hozzáteszem azt, hogy szerintem ez nagyon kockázatos, és ugye rengeteg vita volt azzal kapcsolatban még az év elején, de már tavaly is, hogy Magyarországnak engedjék egyáltalán, hogy a Soros elnöki tisztséget betöltsem, és ugyan nyilván precedens nélkül lenne elvenni egy országtól ezt a feladatot, ezt a tisztséget. Ez egy komoly mértékben talán ez nem merült föl, de azt gondolom, hogy ha Orbánban van nagyot bejelent Moszkvában, vagy nagyon beleáll ebbe a kérdésbe, akkor ez egy érv lenne, hogy lett volna arra, hogy elvegyék az elnökségét, és szerintem most, hogyha ennek a találkozónak tényleg lesz bármilyen utóélete, akkor ez egy kiváló alkalom, hogy legközelebb elvegyék Magyarországtól ezt a tisztséget, vagy bármilyen más tisztséget, bármilyen más befolyást, és azt gondolom, hogy ez a helyzet csak erősíteni fogja Magyarországgal kapcsolatos nagyon negatív véleményeket és percepciókat Európában.
Anglia, Franciaország. Teljesen más terület, de hazánkat mindenképpen érinti. Eleve, hogyha már a belpolitikánál tartottunk, a magyar belpolitikai fogyasztóközönségnek is, meg az európai fogyasztóközönségnek tetszik ez a úgynevezett nemzeti, jobboldali keresztény kurzus, és ezek szerint Franciaország népének is tetszik, de Anglia népét ezek a dolgok, vagy az Egyesült Királyság népeit, ezek a dolgok mint a hidegen hagynák. Tehát bebizonyosodik most tulajdonképpen, hogy jó is, hogy tulajdonképpen szervesen fejlődés szerint az Európai Unión kívül kell lennie egy olyan szabad gondolkodású országnak, mint az Egyesült Királyság, mert ez a nemzeti jobboldali agyonkurzus nem állna jól Nagy-Britanniának, és hogy ott minden további nélkül fölcsúszamlásszerű győzelmet tud aratni a baloldal. Franciaországban viszont a nemzeti gondolkodás tud győzelmet aratni, pedig nem is kicsit.
Igen, bár annyiban árnyalnám ezt a képet, hogy azért a brit valóban, hogyha megnézzük, hogy hány képviselőt tudnak az egyes pártok küldeni a parlamentbe, akkor ez valóban egy földcsúszomásszerű baloldali győzelemnek tűnik. Ugyanakkor, hogyha kicsit mélyre ásunk az adatoknak, akkor nagyon sok kérdőjel tudunk hozzátenni ez a képhez. Gyakorlatilag a munkáspárt győzelme az, amennyire most a látszik az adatokból, Nagy-Britannia történetének furcsább győzelme abban az értelemben, hogy ilyen kevés szavazattal ekkora többséget, tehát kormányi többséget még sosem szerzett egyik párt sem. Ugye a brit választási rendszer nagyon érdekes a többi demokráciához, hiszen nincsen listás választás egyáltalán, és mindenki egyéni képviselőkre szavaz, így tehát, hogyha valakinek csak relatív többsége van, az is meg tudja nyerni a választást, és hát most ez történt, hogyha megnézzük a konzervatívok és a munkáspárt közötti abszolút szavazott szembeli különbséget, ez nem túl nagy, mindössze a 10% pontos ez a különbség, ami ennek ellenére ugye hatalmas győzelmmel, majdnem kétharmados győzelmet jelentett a munkáspártnak a képviselők számára tekintve, de hát ez nem egy annyira meggyőző eredmény, mint amit elsőre láthatunk. És hát, hogyha a szélsőséges pártokat nézzük, akkor Nigel Farage-nak a reform pártja az is elég jól szerepelt. Nem fog sok képviselőt küldeni a parlamentbe, de nagyon sok szavazatot szerzett, nagyon sok helyen második helyen végeztek a képviselői, és hát sokan azt mondják, hogyha ez a Farage-féle párt ez nem robban most be ennyire, akkor bizony a konzervatívak is sokkal jobban szerepeltek volna.
Tehát, hogy a konzervatívok kapták volna azokat a szavazatokat, amelyeket most Farage kapott meg.
A nagy részüket, igen.
Értem. De az a megközelítés, hogy az Egyesült Királyság számára, az ottan élő népek számára az a fajta identitás politika, amit mondjuk akár a francia Le Pen féle párt, vagy a magyar Fidesz, vagy a Mi Hazánk képvisel, az nem egy fogyasztható termék. Tehát nem úgy fogyasztható, ahogy másut.
Ez valószínűleg így van, bár azt hozzá kell tennünk, hogy a populizmusban pont az az érdekes, hogy mindig nagyon jól idomul a helyi körülményekhez és a helyi politikai, társadalmi kontextushoz, a helyi szokásokhoz, a helyi kultúrához. Éppen ezért nagyon nehéz összehasonlítani ezeket a populista pártokat és mozgalmakat, és hát való igaz, hogy úgy tűnik sok szempontból, hogy a francia és a magyar populista mozgalmak azok sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a britre, és ez valóban szerintem is így van, bár ott is ugye rengeteg különbséget lehet vonni. Ugye gondoljunk csak a Marine Le Pen féle pártnak, tehát a francia populista mozgalomnak az antiszemita múltjára, ami azért a Fidesz esetén ennyire nem látható egyáltalán, vagy hát nyilván vannak kampányok, nyilván vannak bírálatok ezzel kapcsolatban, de olyan erős antiszemitizmus nem láttuk soha Fidesztől, amit láthattunk ettől a francia mozgalomtól. Másrészt viszont azért ezek a brit populista mozgalmak is, és most ebben egy kicsit a Boris Johnson féle konzervatív pártot is, vagy a konzervatív pártnak a Boris Johnson időszakát is beleértem, azért ezek is elég nativista, nacionalista politikát képviselnek, hát gondoljunk csak arra, hogy a migráció ellenesség, és az ezzel kapcsolatos nagyon nyíltan rasszista szólamok azért megjelentek nagyon erősen az elmúlt 10 évnek a közbeszédében.
Tehát azt lehet esetleg leegyszerűsítve mondani, hogy azoknak az igazsága érvényesül, akik 2015-ben arra hívták fel a figyelmet, hogy Angela Merkel tulajdonképpen aláássa a demokratikus alapokat, amikre nyugszik a Európa azáltal, hogy túl engedékenynek bizonyult a migránsokkal szemben, és nem az akkori ott itt és most, hanem a későbbiek során ezek a veszélyek, amelyeket felfestettek, ezek bejöttek, tudnélik a szélső jobb oldal segítette elő akaratlanul is Angela Merkelnek a szelleme.
Hát abban az értelemben abszolút így van, hogy valóban a politikai közbeszédet igazából 2015 óta, sőt, hát még korábban is már, korábban óta is ez a migrációs félelem az alapvetően meghatározza. Ugyanakkor azért megint csak hozzátehetjük azt, hogy azok a vélemények vagy jóslatok, amik 2014-15-16 környékén elhangozottak, hogyha bejönnek a migránsok, akkor összeomlik az európai gazdaság, vagy hogy akkor folyamatos terrorfenyegetettségben fogunk élni, ezek nem valósultak meg, és nyilván vannak problémák az európai gazdasággal, az európai biztonsággal, mert ezeknek nem a migrációnak a mértéke, vagy a menekülteknek az Európába jövetele volt az oka, hanem például azok a konfliktusok, amelyek elől a migránsok menekültek.
Érintettségem okán én szeretem veszőparipaként kezelem ezt a zsidó kérdést Európában, hogy tudnélik most a szélső jobb oldalnak nevezett pártok a legkevésbé vádolhatóak, legalábbis a legkevésbé vádolják őket antiszemitáknak, és a baloldal támadják antiszemitizmussal. Ez 2014 óta egy hatalmas zeitgeist különbözőség. Tehát Izrael legjobb barátai azok, akik korábban nem is titkoltan, vagy picit titkoltan antiszemiták voltak, és most ugye kapnak egy mellevelet azáltal, hogy támogatják az izraeli Netanyahu féle politikát, és innentől kezdve nincs az az ember, akit ne védenének meg az izraeliek, hogyha azt mondják rájuk, hogy antiszemiták, viszont ha baloldaliak lennének azok, mondjuk a munkáspárt, amelyik szabadabban engedi a saját története alapján Izraelt bírálni, azok simán leantiszemitázzák, és ez így van szinte minden európai országban. Hát az, hogy az osztrák FPÖ ma Izrael barátként van elkönyvelve, hát az számomra, aki Ausztriában éltem 4 évig, és pontosan tudom, hogy milyen antiszemita szellemiség uralkodik az FPÖ berkein belül, és azokat kell megvédeni, az mutatja, hogy merre torzult el ez az egész világ.
Hát ez kétségtelenül így van, és valóban nagyon furcsa ez a folyamat, főleg így Közép-Európában nézve, hogy az antiszemitizmusnak a politikai háttere az az megváltozik, vagy a politikai motivációja megváltozik a kontinensünkön, de és hát rengeteg folyamatot tudunk elkötni. Igazából vannak olyan felmérések, amelyek azt is mutatják, hogy a rasszizmus ugyan például általánosságban csökken, minél fiatalabb generációkról van szó, tehát az idősebbek sokkal alkalmasabbak a rasszizmusra, mint a fiatalok. Ma például az Egyesült Államokban vannak olyan kutatások, amik azt mutatják, hogy az antiszemitizmusra nem igaz. Tehát az idősebb generációk azok, amik kevésbé antiszemiták, és a fiatalok között láthatunk rengeteg előítéletet a zsidókkal szemben, és hát nyilván ezt nem lehet elválasztani Izraeltől és Izraelnek a szerepétől, amiben egyrészt nyilván beletartozik a palesztin kérdés és a jelenlegi háborúnak a módja is, ahogy ezt az izraeli kormány vívja. Másrészt pedig ott van az is, hogy Benjamin Netanyahu már 2 évtizede dominálja az izraeli politikát, és ő az liberalizmusnak a nemzetközi egyik zászlóvivőjévé vált, és éppen ezért, mint ahogy Orbán Viktor miniszterelnöknek, nagyon sok más populista, liberális vezetőnek is hát ha nem is példaképe, de valaki, akivel nagyon erősen szimpatizál, és nyilván erre a jelenségre reagálnak a baloldali pártok is, baloldali mozgalmak is, de például ez nem csak európai jelenség, ugye Indiában, ahol most egy hindu nacionalista politikus vezeti az országot, ő is Izraelnek és a Benjamin Netanyahunak nagy barátja.
Sőt, ez így van, Afrikában és mindenütt, Latin-Amerikában a Bolsonaro vagy a Milei, a argentin szélsőjobboldali trumpista, és mondhatnám tovább, Kolumbiában mindenütt, ezeknek a szélsőjobboldaliaknak a menlevél az, hogy egymásra licitálnak az Izrael barátságukban. Tehát ez mutatja azt, hogy az izraeli érdekek, amelyeket a kormány maga előtt tart, hogy a saját ügyeit erősítse, az egy olyan érdek, amely közvetetten átalakítja a szélső jobboldal megítélését azokban az országokban, ahol nem lenne szabad egyébként az emberiség jövője szemszögéből a szélső jobboldalnak uralkodnia. Mert az nem jó. Nyilvánvaló, hogy a löpenék legyenek, de a löpennek a támogatására szólítottak föl nagyon híres, befolyásos zsidó gondolkodók. Löpennek a... Hát ez egyszerűen elképzelhetetlen volt még 6 évvel ezelőtt is.
Így van, és hát nyilván itt szóba kell hozhatjuk az iszlamofóbia kérdését is, ami erősíti ezt az Izrael barátságot nagyon sok ország, nagyon sok ilyen mozgalom esetén, de én a baloldal kapcsán még behoznám a kapitalizmushoz való viszonyt is, ugye főleg a gazdasági világválság óta az új baloldal, a korábbi baloldalnál hangosabban bírálja a kapitalizmusnak a rendszerteremtő szerepét, illetve a globális befolyását, és hát az akadémiai közbeszédben is, és a kutatói közbeszédben is nagyon sokan összekapcsolják a kapitalizmust az elnyomó imperialista nagyhatalmakkal és az ő viselkedésükkel, és ebből a szempontból összekapcsolják a kapitalizmust Izrael viselkedésével és az izraeli megszállással a palesztin területeken, és azt mondják, hogy ez a kapitalizmus, vagy ezt a kapitalizmusnak tudhatjuk be, és egy kapitalista logika van ezek mögött a folyamatok mögött. A kapitalizmusnak az összepárosítása Izraellel, illetve a globális egyenlőtlenségekkel, igazságtalanságokkal tovább erősíti azt a benyomást, és ezt nem csak a benyomást, azt a folyamatot, amiben a baloldal egyre Izrael kritikusabbá, és olykor antiszemitává is vált.
Szép új világ. Minden esetre nagyon szépen köszönöm a sokoldalú ismeretterjesztést Szalai Máténak, remélem máskor is a rendelkezésünkre áll. Minden jót kívánok önnek.
Én köszönöm, kellemes napot kívánok.
Most pedig Berenté Iván. Róla talán minden felnőtt ember Magyarországon tudja, hogy a hazánk 20. századi történelmében az egyik legtekintélyesebb közgazdász, történész volt, és néhány évtizede az Egyesült Államokban él, hál' Istennek él, és Kaliforniában még mindig tanít, mégpedig a nagy UCLA-n, tehát a Kaliforniai Egyetem Los Angeles-i kampuszán. Vele beszéltem tegnap este, hozzáteszem, hogy a beszélgetés 20 perces, de a jövő héten és az azt követő héten más és más témákkal folytatódik Berenté Ivánnal. Először is az volt a kérdésem, hogy ő mit tenne, tehát a professzor úr mit tenne, ha dönthetne arról, hogy Biden folytassa a mérkőzést, vagy vonuljon vissza?
Biden vonuljon vissza azonnal. Egy kiváló pálya áll mögötte, sok sikerrel, mint szenátor, mint alelnök, mint elnök, de sajnos ennek úgy tűnik vége.
Ez a megfigyelés professzor úrnak, ez egy új megfigyelés a tévévita nyomán, vagy pedig ez már régóta motoszkált az ön fejében, hogy vissza kellene volna?
Ez már egy érlelődő nézet. A vita tragikusan megerősítette ezt, és hogy idézem egy humoristának, Jenny Hogannak a mondását, ha nem élsz az Egyesült Államokban, akkor kérlek, kapcsolt ki a vita közvetítését, ez a mi privát családi megaláztatásunk. Szeretném, ha nem néznéd. Hát valahogy így van ez. Szóval ez tragikus volt. Ez sokszor emlékeztetett egyébként a játszótereken, egy homokozóban a kisgyerekek vitájára, amikor ugye az egyik azt kiabálja, hogy te hülye vagy, persze jével, a másik pedig vissza, hogy te sokkal hülyébb vagy. Valahogy ez zajlott, félelmetes volt. Egy gazdag 330 milliós Egyesült Államokban.
És ebben a gazdag 330 milliós Egyesült Államokban miként lehetne összefoglalni, hogy ilyenné vált a helyzet, hogy két ilyen ember, a két potenciális elnök előtt legalábbis most július 4-én egyelőre így áll a helyzet. De hogy fajulhatott, ha tömören össze lehet foglalni idáig a helyzet az Amerikában?
Igen, ez egy kiváló kérdés, és sajnos az amerikai alkotmánnyal kellene talán kezdenem. Ez egy legenda itt ebben az országban, hogy az amerikai alkotmány ragyogó tökéletes. A valóságban, hát legalábbis ebben a vonatkozásban két rettenetes hiba csúszott bele, vagy fontos kérdés maradt ki az alkotmányból. Mit mond az alkotmány ugyanis? Ki lehet elnök Amerikában? Erre mindössze annyit mond, hogy 35 évesnek kell legalább lennie, Amerikába kell születnie, állampolgárnak lenni, és legalább 14 éve itt kell, hogy éljen. Ennyi az egész. Például elfelejtkeztek arról, hogy mi van, ha az illető bűnöző. Kiderült, hogy akár a börtönből is lehet az elnökségért pályázni. Hát ez egy szégyen, ez több mint szégyen, ez tragikus az amerikai alkotmányból eredő súlyos hiba. A másik, ami ide kapcsolódik, hogy tulajdonképpen a legfelsőbb bíróság, amelynek döntő szava van számos kérdésben, ami az elnökséget is illeti, például most a napokban immunitást adott az elnöknek, ez még soha nem fordult elő a hosszú történelem során, immunitást adott az elnöknek, amikor elnöki hatáskörben jár el, akkor megsértheti az alkotmányt is. Hát ez teljes tragédia, teljes jogi csőd, ami ebből a testületből származott, ami abból ered, hogy a legfelsőbb bíróság végül is egy politikai párt jogi karjává válhatott, hiszen kinevezése mindig az elnök saját jogkörébe történik, és most a 6-3-as fölállású legfelsőbb bíróság a 6 republikánus elnök által kinevezett legfelsőbb bíró mindig Trump mellett szavaz, mindent jóvá hagy, amit csinál, és erre, mint egy alkotmányos alapot biztosít számára.
Ezek a drámák, ezek nagyon jól meglettek világítva által, a professzor úr által, de ön, aki ott él évtizedek óta az Egyesült Államokban, Kaliforniában, azt kellett, hogy lássa, mondom én innen Budapestről, hogy a szeme előtt az az ország úgy változott meg, hogy Trumpnak, aki immár kimondhatóan bűnöző, továbbra is rendületlenül tapsol legalább 70 millió amerikai polgár. Köztük nagyon értelmes emberek. Biztos vannak olyan professzor ismerősei, barátai, akik szintén ezt az embert támogatják. Miként van az, hogy az Egyesült Államokban a világ eddigi szellemi fáklyájaként számon tartott országban, ahol állandó fejlődésnek voltak tanúi az emberek, a szellemi fejlődésnek is, ez a helyzet kialakult? Hogy a tömeg demokráciával szabadon élve tömegek ezt a bűnözőt akarják elnöknek?
Hát sajnos ez a helyzet, és hát itt sok egyéb tényezőt is sorolhatnánk, hiszen a mai elnöki jelölti vitában a kor ugye egy döntő tényezővé vált, és azt meg kell jelzni, nem csak Biden esetére érvényes, aki 81 éves, hanem Trump esetére is, aki 78 éves. Egyébként fizikailag erőtől duzzadó, de szellemileg a demencia számos jelenálló is megjelent már. Úgyhogy, hát sajnos megdöbbentő. Megdöbbentő az is, hogy ugye ebben az elnökjelölti vitában utólag van egy ilyen intézmény a ilyen esetekre, megszámolják a tényeket, amelyeket a vitapartnerek említettek, és Trump esetében a 40 perc alatt, amennyi reá esett, 30 szemen szedett hazugságot számoltak össze. A tényekkel teljesen ellentétes, valótlan állításokat, olyanokat, hogy a demokrata vezetésű államokban megölnek újszülötteket, hogy hát teljesen lehetett.
Nonsense, igen.
A január 6-i hírhet kongresszus elfoglalásáért nem ő a felelős, hanem Nancy Pelosi, volt demokrata házelnök, aki ezt el is ismerte, mert az elutasította 10 000 fő nemzeti kárta kivezelését. Szemen szedett hazugság az egész. De ezt nyugodtan elmondhatja, és ezt az ő hívei változatlanul képesek elhinni. Hát megáll az ész.
De megáll az ész, de ott voltunk, ott volt ön, itt voltam én, és egy egész világon azt látjuk, hogy a hazugság az csupán egy alternatív igazságként van feltüntetve. Tehát a korunknak a legizgalmasabb fordulata, történelmi fordulat, hogy a tényvilágot, lehet, hogy a technológiai fejlődés is közrejátszott, nem tudom, de ott tartunk, hogy akinek azt mondjuk, hogy hazudik végig a Trump, erre azt mondja, hogy nem, ő nem hazudik, te hazudsz, aki ezt a rágalmat mondod Trumpra. És nem érdeklik azok a tények, amiket én ténynek fogok föl. De hát ez a mi szemünk előtt zajlott le, és felgyorsul. Hát nem értem.
Így igaz.
És akkor ebből mi a tanulság?
Hát mint ahogy valaha volt ez a sláger, a Szent Ajanna, vagy ki énekelte, hogy mi ebből a tanulság, semmi.
Igen.
Nincs tanulság, a történelem ilyen. Ugyanis, ha visszagondolunk a 30-as évekre, Hitler ezt pontosan a Mein Kampf egyébként már jóval korábban meg is fogalmazta, hogy a sokszor megismételt hazugságból igazság válik. Uh-huh. Az emberek sokszor hallják, elgondolkodás nélkül elfogadják. Ha ennyiszer hallják, nyilván igaz. Hát szégyen, szégyen.
A 30-as évekre visszatérve egy pillanatra, akkor mondták sokan, hogy Angliában és a jómódú országokban, jómódú körökben, szalonokban unalomból lettek fasiszták, urak és hölgyek, és szórakoztak ezen. Mintha most egy nagyon széles tömegrétek, középosztálybeliek a nyugati világban is izgalomra vágynak, olyasfajta izgalmakra, mint amilyenek a valóságsók a tévében, és a valóság valóságban is, mintha erre vágynának, és mintha az egész arról lenne szó, hogy most ők megint akarnak valamiféle Führert, nem lehet? Hogy például látom azt, hogy Franciaországban, Ausztriában, Magyarországon is, mindig egy-egy országban a lakosságnak majdnem a fele, ráadásul sok jómódú ember úgy gondolja, hogy az a legjobb megoldás, hogyha egy ember vezeti a nemzetet. Tehát a leadernek egy új értelmezése, a Führer értelmezés. Ezt ön észleli Amerikában, a trumpisták körében, vagy nem észleli ott?
Ez sajnos, ahogy említette, világjelenség, mert ez az egész mai jobboldali előretörés Európában, az elmúlt választások Franciaországban, stb. Erre utal, mindenre utalnak, és hát sajnos az emberek úgy látszik, ilyen csorda szellem, valahol ez az emberi génekbe van beültetve talán, gondolkodás nélkül szeretnek egy vezér után menni. Hát, ez sok tragédiára vezetett már, és most is sok tragédiával fenyeget.
Az, hogy az elmúlt évtizedekben, amióta Amerikában él, Kaliforniában, ugyebár amelyik bölcsője és fejlesztője a legújabb technológiáknak, vagy legalábbis az északi része Kaliforniának az, és ott is maguk a technológiai mogulok körében is, például Elon Muskról szokták mondani, hogy nagyon is nyitott az ilyen fajta, mondjuk ki egymás között, hogy neofasiszta gondolatok felé, és meghökkentő, hogy mennyi műveltnek látszó ember, akár csak a 30-as években felkarolja ezeket a nagyon szélsőséges gondolatokat, Franciaországban viszont a szélső baloldali gondolatokat megint. Tehát mindarról, amiről most beszélünk, az nem annak a felsejlése, hogy nagyon hasonlít ez akkor minden tekintetben a 30-as évek elejéhez, vagy a közepéhez?
Hát sajnos vannak hasonló vonások. Talán nem olyan veszélyes, mint a 30-as évek eleje volt, mert akkor, hát akkor tulajdonképpen elindult a háborúra való felkészülés is. Ez az együtt járt ezzel az egész szélsőséges fasiszta jobbratolódással. És hát a két világháború közötti évtizedek, két világháború, az első, a második tragédiája, a nagy válság a 30-as években. Hát ez egy más környezet volt, ami az emberek tömegeit sodorta a vad szélsőségek felé. Hadd merjem remélni, hogy a mai világban, ahol mindenféle nehézség ellenére nem összehasonlíthatóan jobb helyzet van, anyagiakban is, minden tekintetben, az emberek ilyen nagy tömege nem fog a szélsőségek hívévé válni, legalábbis nem annak a brutális és véres formájában.
Hát, valóban, hát feltételezhető, hogy a 30-as években sem gondoltak, akik kacérkodtak a fasizmus gondolatával, hogy az egészből koncentrációs táborok is lehetnek, és rendkívüli olyan állatias ösztönök fognak fölszabadulni, amilyenek fölszabadultak, mert a dolgok általában önmaguktól is elkezdenek egy irányt venni, és a tömeg együttesen nagyon nehezen kiszámíthatóan viselkedik, nem úgy, mint az egyén. És ezek a technológiai újítások, amelyek a social médiát illetik, stb., ott mindig tömegek verődnek össze egy-egy idea köré. És ezek a tömegek ilyen módon szerveződnek, és nem lehet tudni, hogy mi lesz belőlük, vagy nem igaz, ahogy mondom.
De hát tulajdonképpen visszautalhatnánk Madács Imrére, az ember tragédiájára, ahol ő pontosan ezt a tömeget mutatta be. Ez a veszten a király, éljen a király, gondolatváltások, hangulatváltások, a tömeg félelmetes becsatlakozása a szélsőségek mögé. Szóval ez úgy látszik emberi génekben van, társadalmi folyamatokba tagozódik, és hát időről időre elkerülhetetlennek látszik.
Nem jó hírek ezek, hogyha ön ezt tapasztalja, és ezt tudja elmondani. Hozzáteszem, hogy ugyebár 93 éves, amit sok hallgatónk alig ha hinne el így, hogy hallgatjuk önt, és abban a hiszemben hallgatom most önt, hogy akár 93 évesen is lehetne valaki ma, a mai világban a technológiai haladásnak köszönhetően is amerikai elnök, ahogy például most olvasom, hogy Japánban most már 20 évesek kerülnek polgármesteri székekbe, tehát egyidejűleg nagyon idősnek, korábban elképzelhetetlenül idősnek látszó emberek, vagy tűnő emberek tudnak alkotni, és milliónyi nevet mondhatnánk, Warren Buffett Amerikában a világ legjobb befektetője, a Murdoch, a újságkirály, és így tovább, mint 93-94 éves, és ugyanakkor meg egy csomó 20 éves tudja olyan hatalmas cégeket vezetni, és kitalálni, amelyek az egész világnak a fejlődését befolyásolják. Észlele olyasmit, ami azt lehet mondani, hogy az életkor forradalma, tehát hogy az életkor, mint szám, elveszi ebben a furcsa korban a jelentőségét.
Hát valóban van egy ilyen jelenség, hiszen azzal is kezdhetnénk, hogy a élettartam rendkívül meghosszabbodott az elmúlt évtizedekben. És most Amerikában is, egy pár más országban is 80 év felett van. Ez mondjuk 50 évvel ezelőtt elképesztő, elképzelhetetlen lett volna, mert akkor 60 év körül volt ez. Úgyhogy itt sok minden bejátszik, életforma, orvostudomány, ami végül is ezt lehetővé tette, hogy az idősebb korban is valóban alkotóképes emberek maradjanak még már, akik maradnak.
Akkor tehát nem olybá tűnik egy kicsit, hogy olyan gyors volt az elmúlt évtizedekben minden, ami tulajdonképpen jó az embernek, hogy az ember végül is szellemileg ezt a sok jót nem képes értékén kezelni. Tehát az embernek az elégedetlenségi szintje úgy emelkedik, mint a fejlődés. Tehát ahelyett, hogy a fejlődés méltatná, eközben az elégedetlensége nemhogy csökkenne, hanem tehát kielégíthetetlen. És ez megjelenik a szellemvilágban, és ennek nyomán alakulnak ki azok a helyzetek, amikről az imént beszéltünk. Vagy ez csak úgy hirtelen az ön hangjától indítatva jutott az eszembe.
Hát, hadd idézem föl akkor Theodor Dreisernek világhírű regényét, a 1925-ben publikált amerikai tragédiáját, ami nagyon sok vonatkozásban összekapcsolódhat a mai helyzettel. Ő azt állítja ott középpontba végül is, hogy a vagyon utáni vágy, az emberek jó részében legyőzi a morális meggondolást, és ehhez hozzátehetnénk a mai amerikai politikai helyzetre utalva, hogy a hatalom utáni vágy is hasonló morális következményekkel járhat. Szóval ez benne rejlik valahol az emberi létben, hogy valami ambíció, valami vágy elnyomja a morális meggondolásokat.
Eurozóna.
Ez volt Berend T. Iván Kaliforniából, akit a felnőtt hallgatóink, 40, 50, 60, 70, 80, 90 éves hallgatóink ismerhetnek, hogy a legnagyobb magyar, az egyik legnagyobb magyar tudósként tartja számon a világ tulajdonképpen. Szóval vele a jövő héten megint beszélek más témáról, és aztán terveink szerint, közös terveink szerint az azután következő héten is mindig 20-20-20 percet. Köszönöm figyelmüket, elköszönök, mégpedig Túri Lúj, Simon Erika és Bencsik Gyula nevében a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.